Mozgalmas és eseménydús heti szakaszhoz érkeztünk el ezen a szombaton, melynek neve Behálo Techa, ami annyit jelent, hogy amidőn felrakod. Tudniillik a menórának a mécseit, és folytatja tovább a heti szakasz, hogy hogyan is történik a levitáknak a felszentelése. És ezután veszi kezdetét az izgalmas rész, ugyanis valóban elkezdődik a kihívásoknak az időszaka. Innentől fogva elég gyakran olvashatunk majd a negyedik könyvben arról, ahogy a nép zúgolódik. Zúgolódik, háborog, ez nem tetszik, az nem jó, ez kevés, az túl sok, ez miért van, miért nem az van, és folyamatosan az tükröződik, hogy szinte ellenszegül annak, amiben éppen van, lázad, föllázad az ellen, amiben éppen van. És olvashatunk arról, ahogyan a húst követelték, olvashatunk arról, ahogyan zugolódtak a különféle állomásokon, olvashatunk arról, hogy tényleg elindul egy nagyobb menet, tehát elindulnak a Szináj hegytől a pusztánnak a többi állomásain, és ebben a szakaszban olvashatunk arról is, amikor nem csupán a nép lázadt föl, hogy miért nincs ez, vagy miért nincs az, hanem bizony Miriam és Áron is beszél Mózes ellen, hogy hát mégis hogy van az, hogy te Kusita asszonyt vettél feleségül. És érzékelhető az egész szakaszból, hogyha végigolvassuk, hogy hát nem egy békés együttlét van itt ebben a részben, mint ahogy az előző részben olyan szépen rendben volt minden, és megtalálták az egységet, és megtanulták az egységet. Itt most totálisan az ellenkezőjét olvassuk mindannak, ami eddig volt. Mondhatnánk azt is, hogy feje tetejére állt az egész helyzet, és az egész nép, mint egy megbojdult mélykas kezd el viselkedni, megbomlik ez a szép rend, ez a nyugalom, ez a higgadt vonulás, és most minden, de minden kifordul magából. És mégis ebben az egész helyzetben van egy ember, aki higgadt és nyugodt marad. Aki bár sokszor kiakad. Ezt a kiakadását és ezt a felháborodását, az elcsüggedését, a reményvesztettségét soha nem az embereknek mutatja, és nem az emberek előtt fakad ki, hanem csak is kizárólag Isten előtt. Hát ő Mózes. Mózes az, aki látja mindezt, és megéli mindezt, ahogy zugolódik a nép, és mégsem a népre önti ki a panaszát. Soha nem szólja le a népet, hogy hogy lehettek ilyen kicsinyhitűek, hogy lehettek ilyenek, olyanok. Soha nem dorgálja meg ő maga a népet, hanem amikor látja azt, hogy ez a nép most nagyon elfáradt, vagy nagyon elcsüggett, vagy nagyon elege van mindenből, akkor az Istenhez fordul, és ő vele beszéli meg, hogy most mit kezdjen ezzel a néppel. Soha nem a népet dorgálja, hogy hogy lehetsz te ilyen, vagy olyan ostoba, vagy rossz, vagy gonosz, vagy lázadó, vagy szemtelen, vagy pimasz, hanem odafordul tulajdonképpen ennek a népnek a teremtőihez, és ennek a népnek az életre hívójához, alkotójához, magához, Istenhez. Mit kezdjek velük? Mit csináljam? Mit csináljak? Hogy csináljam? Hogyan vigyem tovább őket? És ez egy nagyon fontos lépés, mert bizony az, aki kapott egy ilyen jellegű vezetői feladatot, soha nem azokat ostromolja, akiket vezet, hanem mindig a legfőbb vezetőhöz megy, hogy mit tegyek azokkal, akiket vezetek. És bár fáj neki, hogy lázadoznak Isten ellen, mégsem ő az, aki igazságosztó, és megmondja nekik a tutit, hogy most mit kell csinálni, hanem mindig odafordul tényleg ahhoz, aki ezt a népet életre hívta, hiszen Isten hívta életre ezt a népet, ő hozta ki őket Egyiptomból, ő szabadította meg őket, ő tette őket saját népévé. És Mózes jól tudja, hogy itt nem a népet kell ostromolni a szavaival, hogy észhez térjenek, hanem Istenhez kell fordulnia, hogy ő okozzon, ő hozzon változást a népnek a lelkében. Mi történik akkor, amikor konkrétan nem Isten ellen lázad ez a nép, hanem Mózes ellen? Amikor Mózes ellen felszólal kifejezetten két olyan ember, aki vérszerinti rokona, aki a legközelebb áll hozzá, Miriam és Áron. És ellene beszélnek, hogy hát hogy is van ez a kusita asszony, miért van ez itt velünk? Hogy került ez ide? Miért kellett ezt magunkkal hozni? Miért nem tudtál saját népedből valót feleségül venni? És jönnek a számonkérések, és jönnek a kioktatások. És ebben a szituációban a 4. könyv 12. fejezetében, a 3. versben egyetlen egy mondatot olvasunk, hogy hogyan reagált Mózes. És a férfiú Mózes nagyon szerény volt. Szerényebb minden embernél, aki a föld színén élt. Ennyi. Szerény volt. Ebben a szerénységben viszont az benne van, hogy ő nem kezdett el belemenni ebbe a szócsatába, Miriammal és Áronnal, hanem hallgatott. Rájuk hagyta. Nem vette fel a kesztyűt, nem kezdett el harcolni, nem kezdett el a saját igazáért kiállni, nem kezdte el bizonygatni azt, hogy már pedig igen, ezt Isten adta, már pedig igen, így is így kellett lennie. Nem kezdett el csinálni. Hallgatott. Csendben maradt. Nem kezdett el harcolni a maga ügyéért, hogy bizonygassa, hogy már pedig neki igaza van. Azt írja az írás, hogy szerény volt. A héber kifejezés egy anav szót használ erre, ami azt jelenti, hogy alázatos, szelíd, szerény. De ebben a szóban más is benne van. Ezt használják arra, amikor valaki jámbor, és valaki képes tűrni. Tűr. A tűrő képesség maximumát megéli. Elviseli azt a helyzetet, amiben van. Tulajdonképpen azt is jelenti ezt a szó, hogy azt is jelenti, hogy valaki egy nyomorult helyzetben van, és mégis kivár, tűr. A szerénység, és a szelídség, és az alázatosság, az nem hangos. Az tud csendben maradni. Tud csendben maradni akkor, amikor egy olyan helyzet van, ami nyomorúságossá teszi a lelkét. Hiszen azért ne felejtjük el, hogy Mózes is érző ember volt. Érző lélek. Ember volt. Olyan érzésekkel, fájdalmakkal, mint bármelyikünk más. Megbántották, akkor fájt neki. De mégsem üt vissza. Csendben marad. És valahol megéli azt a szerénységet, amivel a legnagyobb példává válik a későbbiek során a népe előtt, a zsidóság előtt. Mózes nagyon szerény volt. Minden embernél szerényebb, aki a föld színén élt. És aki a föld színén élt, ez egy olyan kifejezés, hogy nem arra utal, hogy nem termett a föld nála szerényebb embert, ugyanis itt a földnél a termőföld jelenik meg. Nem volt, aki ilyen gyümölcsöket tudott volna hozni, mint ő. És nagyon érdekes, hogy azt emelik ki Mózesből, hogy mennyire szelíd volt és szerény, és nem azt emeli ki, hogy micsoda nagy vezető volt, micsoda hatalmas talentum volt, micsoda összeszedett ember volt, micsoda képességé voltak, hogy kész volt egy egész nagy tömeget irányítani, kordában tartani. Nem. Azt említi meg a Tóra, és ezáltal válik így megy be a köztudatba a népbe is, és ez marad meg róla, hogy ő az, aki a legszerényebb ember volt, aki a földszínén élt. És valahol egy olyan példát állít elénk ezzel Mózes személyében, hogy tulajdonképpen hogyan is kell megélni nekünk azt, hogy ha kapunk egy feladatot, van egy konkrét feladatunk, és itt most nem kell tényleg nagy volumenű dolgokra gondolni, hanem van valami, amit nekünk konkrétan meg kell tennünk, abban nem az a lényeg, hogy mennyire tudunk perfektek lenni, nem a perfekcionizmusunk a lényeg, nem a tökéletességünk, nem az, hogy mennyire tudjuk ezt maximálisan, teljesen hibátlanul véghez vinni, hanem hogy az, amit teszünk, azt így tesszük el, hogy Mózes szerényen. És ebben a szerénységben, ebben a szerítségben, ebben az alázatban a legfőbb, ami megjelenik jelentésében az az, hogy tűrök, hogy el tudom türelemmel hordozni azt, ami az enyém. El tudom türelmesen viselni ezeket a helyzeteket. Tudok türelmes lenni benne. Ki tudom várni a végét ezeknek a helyzeteknek. És én úgy gondolom, hogy ahogy halad, és egyre inkább halad előre a világ, és fejlődik, és tényleg a tudomány által is az ember előtt szinte már majdnem minden kinyílik. Az ember hajlamos arra, hogy türelmetlenné válik, mert szeretné azonnal a megoldást. Van egy helyzet, oldjuk meg. Van egy probléma, orvosoljuk. Azonnal. Mindig akarunk valami azonnali megoldást, és talán Mózes az, aki megmutatja nekünk azt, hogy hogyan kell tűrni. Hogyan kell tűrni abban a helyzetben, amikor mindenki a leggyorsabb megoldást választaná, kivárni. Várni türelemmel. A várakozásban, a kivárásban, a türelemben, a tűrésben érlelődik meg az ember. És ebben a várakozásban, a türelemben és az eltűrésben olyan dolgok érnek meg benne, amik nem esítik a lelkét. Ettől vált nagyszerűvé Mózes. Ettől vált nagyobbá és tekintélyesebbé sokkal, mint a nép, hiszen a nép nem tudott tűrni, nem tudott várni, nem tudta megvárni, türelemmel elhordozni ezt az állapotot, amiben volt, hanem azonnal változtatni akart. Volt egy kellemetlen, kínos szituáció, azonnal változtatni akart, és ezért zúgolódott, ezért lázadt. Mózest viszont kiemeli az írás úgy, hogy ő nem lázadt. Hát ő is lázadhatott volna, nyilván neki is jó lett volna egy kis hús, nyilván ő is fáradt volt, nyilván ő is ugyanazokat megélte, mint a nép. Ugyanúgy ment ő is, ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy elege volt, ugyanúgy betelt a pohár, de mégis eltűrte, elviselte azt a helyzetet, ami éppen őt nyomta, és ez a nyomás nyomorulttá tette, nyomasztotta, egy nyomorúságos helyzetet idézett elő. Az ember mindig arra vágyik, hogy ezektől a terhektől, ezektől a helyzetektől, amik kiprodukálják ezt a némi feszültséget, ezektől minél hamarabb megszabaduljon. Mindig erre vágyik. A nyomasztó helyzeteket senki nem szereti. Hát az mazohista, aki magának nyomasztó helyzeteket teremt, az önpusztító. Az, aki minél előbb meg akar szabadulni, hát az a normális, nem? És mégis valahogy ebben az egész nyomás alatti helyzetben Mózes azzal tűnik ki, hogy nem a saját elgondolása, meg ötletei, meg tervei, meg akármilyen inspirációi által megoldja azonnal a helyzetet, hanem tűr és vár. És vár, hogy mi lesz ennek a vége. És ráhagyja ezt az egészet Istenre. És úgy gondolom, hogy ez segítene nekünk is nagyon sok helyzetben, hiszen mindannyian kerülünk egy nyomás alá, mindannyian vagyunk egy olyan helyzetben, hogy feszültség van bennünk, hogy valamit elvárnak tőlünk, valamit követelnek tőlünk. És mindannyian voltunk és vagyunk nyomás alatt, nyomorúságos helyzetben, akkor ne az legyen az elsődleges, hogy szabaduljunk meg azonnal ettől, hanem tekintsünk egy kicsit Mózesre, aki képes volt tűrni. Szó nélkül. Szó nélkül nem szólt vissza Áronnak, nem szólt vissza Áronnak és Miriamnak, Mózes pedig megtehette volna azt, hogy visszaszól, hiszen ő volt a vezető, neki jogköre volt erre, 2 perc alatt csendre intette volna a testvéreit, mégsem tette, mert szerény volt, mert alázatos volt, és szelíd. És valahol a szelídség az pontosan ebben rejlik, ebben a csendben, hogy tudom azt, hogy ki áll én mögöttem. És tudom azt, hogy ki van én bennem. Nem én fogok neki menni, nem én fogom lerohanni, nem én fogom megmondani a tutit, nem én fogom kiosztani. Majd Isten elrendezi. És a történetet ismerjük, hogy itt valóban Isten fogja elrendezni ezt az egészet. Ő fog közbelépni, ő lesz az, aki közbeszól, ő lesz az, aki helyre teszi Áront és Miriamot, és kihívja, és beszél velük, és a büntetést is ő szabja meg. Mózesnek ehhez az egészhez semmi köze. Mintha kívülről szemlélné, hogy mi történik vele. És valahol ez a belső szabadság, hogy meg tudom élni azt, hogy bántanak, piszkálnak, szemrehányást tesznek, számon kérnek, elszámoltatnak. Hallgatok, majd Isten megoldja. Nem gerjedek haragra, nem kezdem el ostromolni a másikat, nem kezdem el bizonygatni a magam igazát. Minek? Minek? Minek bizonygassam azt, hogy már pedig lenne ez így és így van? Majd Isten bizonygatja, ha akarja. Én tudom, hogy ki vagyok, én tudom, hogy mi a feladatom, én tudom, hogy mit kell tennem. És mondhatnám azt, hogy Mózes nem igazán érdekelte a többi. Mózes nem nagyon érdekelte az, hogy most ő róla mit mondanak, vagy hogy mondják, vagy minek tartják. Csendben maradt. Hallgatott. És ebben a hallgatásban volt az erő. Ez a fajta hallgatás nem az a fajta hallgatás, amikor nem merek megszólalni, mert félek, hogy jaj, mi lesz. Ez a fajta hallgatás az, amikor már kívülről tudom szemlélni saját magamat is. Amikor már sokkal magasabb pontokról tudom átlátni az élet alakulását, és benne az én életem alakulását is. És ez a szerény ember, ez a szelíd vezető pontosan ezt tanítja meg nekünk a mindennapi életünkre nézve, hogy hogyan viseljük a kritikát, az intrikát, hogyan viseljük a számonkérést, a bántalmazást, a szóbeli megkülönböztetéseket, a rágalmakat. Hát így. Viseljük így. Szavak nélkül. Mert a szavak nélküliségben a nem visszavágásban, a nem bizonygatásban, a nem visszaütésben van benne az erő. Az, hogy én kihez tartozom. És ez a nagybetűs erő majd meg fogja mutatni, hogy kinek van igaza. Nem kell gyepálnunk egymást a szavainkkal. Nem kell bántanunk, nem kell bizonygatnunk, nem kell megmutatni, hogy én már pedig jobb vagyok, és erősebb, és tutibb. Nincs szükség rá. A szavak nélküli csendes létben van benne az igazi erő. És valahol ezt még az idősebb generáció tudja. Ha visszatekintünk a nagyanyáink, nagyapáink idejére, ők mindig olyan csendben tudták viselni a nyomort. És így tudtak túlélni. Így tudtak túlélni, így tudtak megmaradni, és egy olyan belső erő és egy belső tartás volt bennük, amit semmi nem tudott megtörni. Mert tudták, hogy a szelídséggel és a csendes hallgatással többre megy az ember, mint azzal, hogy bizonygassa a saját erejét. És amikor nehéz, mert hogy ne lenne nehéz, van időszak, amikor nehéz, akkor erre gondoljunk. Amikor nyomorúság van, amikor számon kérnek minket, amikor nyomaszt valami már nagyon régóta, amikor már tényleg azt érzi az ember, hogy sok, és nagyon nehéz, és nehezen bírja, akár fizikálisan, akár lelkileg, vagy akár mindkét területen is, akkor gondoljunk Mózesre, és vegyünk példát tőle. Nem vág vissza, nem üt vissza, nem bizonygatja, hogy már pedig neki jó. Hallgat. Mert szelidebb volt. Minden embertől, aki a föld felszínén élt. Szelidebb volt, és ebben volt benne az erő. Ő megmaradt, mert az ő emléke megmaradt. De a nagyok, akik nagy harcosok voltak, a nagy hangúak, azok eltűntek. És mindig valahol az, aki csendben van, aki szavak nélkül küzd belül és harcol, az valahogy mindig jobban megmarad a későbbiek során az emlékezetben, mint az, aki hatalmas, nagy csinadratával és a szavak erejével küzd. Én kívánom, hogy belül legyen meg ez az erőnk. Hogy képesek legyünk ezt a nyomort, ami éppen a saját személyes életünkben jelen van, bármilyen szinten, szavak nélkül viselni, tűrni. Képesek legyünk tűrni. Mert ebben a tűrésben erősödünk meg, és ebben a tűrésben belül egyre erősebbekké, jó értelemben egyre keményebbekké, egyre kitartóbbakká, és egyre stabilabbakká válunk.